Amikor felért a 6. emeletre, és a szűk, sötét lépcső feljáratnál ellépett a kis Mária szobor mellett, amelyet ő maga vett és állított oda, mint egy őrangyalául, még csak nem is sejtette, hogy a mai nap a legnagyobb meglepetése még vár rá. A sötétben is biztosan megtalálta a zár nyílását a kulccsal, és megfordította benne kétszer, hogy kinyissa, de az ajtó nem engedett. Bezárta, és újra kizárta, hogy talán nem fordul benne jól a kulcs, de nem ott volt a hiba. Neki támasztotta a vállát az ajtónak, hogy megtaszítsa, de hiába. Elővette a retikőjéből egy skatulya gyújtót, amit csak azért hordott magánál, hogy a Mária szobor mécsét meggyújtsa, ha viharos időben egy-egy szélroham kioltaná, amikor a lépcső feljárat ajtaját kinyitja odalent, és a tetőn keresztül besűvít a szél. A gyújtószál fellobbanó fényénél mindjárt észrevette, hogy miért nem engedett a zár. Az ajtón egy lakat van, amit ő sose használt, bár a helye ott volt emlékül azon időkre, amikor a szobáját még padlásfélének használták a lakók, és biztonságú lakatot is szereltek rá. Egy papírlap is megzörren a lába alatt. Lenyúl érte, és felveszi. Írás feketérlik rajta, de elolvasni már nem tudja, mert a gyújtószál megégeti az ujját. Oda megy a Mária szobor elé, és a mécses lángja mellé tartva egészen közel végre elolvashatja. Kisasszony, a háztulajdonos megbízásából lezártuk a szobáját, és a dolgait visszatartjuk addig, míg házbér tartozását kiegyenlíti. Madame Rousseau. A papírlapot kétségtelen az ajtó kilincs gombja fölé tette Madame Rousseau, ahonnan leeshetett. Idő kell hozzá, míg felfogja, mi történt vele. Nincs többé lakóhelye. Ez a magyarázata, hogy 3 nap óta békében hagyták. Most mehet, amerre lát. Fáradtan az esőköpenyében, divatos kis kalappal a fején, ott áll a Mária szobor előtt, Christine Ruár kisasszony, retikőjében pontosan 12 frankkal, mert igen meggondolatlanul hazajövet betért a fűszerüzletbe és a drogériába, hogy tartozásait lelkismeretesen kifizesse. Hón alatt az esti lap, amelynek apró hirdetéseiből esetleg már holnapra rámosolygott volna a szerencse, de erre már nem lesz ideje. Hol fogja tölteni ezt az éjszakát? Amilyen gyorsan eszébe jut, hogy lemegy és megkéri Madame Rousseau-t, még ma éjszakára nyissa ki a szobáját, el is veti ezt az ötletet. Kistermetű öregasszony, szürke, átható tekintetű, kegyetlen szemekkel. Hiába is fordulna hozzá. Úgyis elutasítaná. A megaláztatásoknak még nincs vége. Lassan, fáradtan megy le a lépcsőfokokon, és amikor az első emeletre ér, az ügyvéd úr lakása elé, ahol sárga résztáblán olvashatja Georges Beauverger, avocat, hirtelen elszánja magát. Már úgyis mindegy. És becsenget. A csengő hangja élesen és erőteljesen szól, és egyáltalán nincs összhangban azzal a bátortalan mozdulattal, amellyel megszólaltatta, és most ilyetten dobogó szívvel állott előtte. De senki se jelentkezik. Ott áll 5 percet, 10-et, talán többet is, még végre belátja, hogy ez reménytelen. Ekkor jut eszébe Henriett, akihez a mai napon már másodszor fordul segítségért. Sietve szalad a metróállomás felé, hogy otthon érje, mielőtt elmenne valahová. Igaz, hogy Henriett csak holnap reggel utazik el, de esténként soha sincs otthon, és csak késő éjjel tér haza, ezt pedig meg kell előzni. Ezt már tudja, és épp ezért az utolsó pillanatban mégis mást határoz. A kért metrójegyet visszatolja, és szalad kifelé. Még hallja mögötte a megjegyzést. Ez se tudja, hogy mit akar. A telefonhívásra a szobalány jelentkezik. Henriett kisasszony már elutazott. Már? Azt mondta, csak reggel utazik el. Kérem, már 1 fél órával ezelőtt elment. Kilép a telefonfülkéből, és úgy érzi, hogy most végképp elveszett. Sorsát senki el nem kerülheti. Lassan, fáradtan, maga se tudja merre, megindul, és megy, megy, míg zűrzavaros gondolatok kavarognak a fejében. Mindezt a bajt egy embernek köszönheti, egyetlen egynek, aki ide juttatta. André Rönyár, zúg a fülében a név, és elkeseredettségét most vadharag váltja fel. André Rönyár. Hirtelen megáll, körülnéz, és betér az első bárba, ahol elkéri a telefonkönyvet. Lázas sietséggel lapozza fel a kérdéses oldalt. Rabatier, Ranson, továbbfordít, Rönyár, igen. Ferdinand Rönyár. Ösztönösen megérzi, hogy ez lehet az. Hol itt a telefon, kérem? Hátul jobbra, mosdó mellett. Feltárcsázza a számot, és csak annyit kérdez. Lakik ott valami André Rönyár? Igen. Többre már nem is kíváncsi. Lecsapja a kagylót, és gyors, ideges kapkodással kírja a telefonkönyvből a pontos címet. Avenue Maronier 21. Rohan a legelső metróállomáshoz. Krisztint fűti az indulat. Most odarohan, felelősségre vonja, és úgy vágja pofon, ahogy eddig még soha senkit. Pedig egy pár pofont már kiosztogatott az életében. Ez az egy le fogja csillapítani. Az idegesség levezetésére mások esetleg tükröt vagy vázát csapnak a földhöz, utána mindjárt jobban érzik magukat. Nincs az az idegcsillapító, ami jobban használna. De nem is egy pofont ad neki. Egyet jobbról, egyet balról. Aztán öngyilkos lesz. Ott van a szajna. Ragyogó pompájában, mint fekete bársonnyal bélelt, tokjában szikrázó ékszer, tündöklött az őszi estben a csillagos ég alatt a Champs-Élysées mozgalmas élete. Fényárban úsztak a pompás és hatalmas kirakatok. Zajtalan, elnyúlt testű autók vége láthatatlan sora suhant el mellette. Fekete lakjukon visszaverődött az ívlámpák fénye. Elegáns, gondtalan hölgyek és urak üldögéltek a kávéházak teraszain. Párizs sajátságos, benzingőzös levegőjébe fanyar illatukat vegyítette az útter célén áldogáló fák hervat levélszaga. Elsuhanó parfümillatok megcsiklandozták az orrát, és Christine Ruár kisasszony lelkében a külső fény és pompa ellentétéül sötétség volt, és viharfelhők gomolyogtak. Szaporán szedte a lábait, hogy felpofozzon valakit, és aztán a halálba szaladjon. Micsoda program egy ilyen szép őszi este? Tévedésből rossz helyen szállt le, és most gyalogolhat. Még ez is. Befordult az Avenue Maronierre, és egy-kettőre megtalálta a kérdéses házat. Annyira csak a saját gondolatai foglalták le, hogy majdnem elütötte egy autó. A tányérsapkás sofőr ki is szólt hozzá valamit a volán mellől, de meg se hallotta. Díszes, vasrácsos kerítés mögül egy kertre látott, azon túl magányos, előkelő ház lépcsős bejáratára. Az első emelet két ablakának függönye mögül tompa fény szűrődött kifelé. Megrántotta a csengőt, és várt. Pár perc múlva a kavicsos úton megzörrentek valakinek a léptei. Egy öreg férfi totyogott a kertajtóhoz. Tessék! André Rönyár urat keresem.
Nincs itthon.
Hol van?
Éppen most vitte ki a sofőr a pályaudvarra.
Milyen pályaudvarra?
A Gare de Lyonra.
Miért? Elutazik?
El.
De én roppant fontos ügyben akartam beszélni vele.
Hát tessék talán utána menni a pályaudvarra. Junkholcba utazik.
Junkholc? Jó. Sarkon fordult, és ott hagyta. Ez az ember ilyen olcsón nem fog megszabadulni tőle. Még 12 frankja van, ez éppen elég, hogy utána rohanjon egy taxival. Pénzre már úgysem lesz szüksége. Junkholcba utazik. Ez éppen elég, hogy megtalálja. Persze, másokat tönkretesz, aztán Svájcba utazik a csirkefogó. Elcsípett egy taxit. Junkholc, ne megállj. Gare de Lyon! Ez alatt André Rönyának fogalma se volt arról, hogy egy elszánt nő az utolsó vagyonával taxival üldözőbe vette. Megelégedetten hátradőlt autója ülésén, miután Zsors barátja ügyét a saját belátása szerint a lehető legjobban elintézetnek vélte. A mások érdekében önzetlenül cselekvők ritka megelégedett pillanatait élvezte. Szentül meg volt győződve arról, hogy jót tett egy embertársával, akinek boldogságát a saját akarata ellenére is meg tudta védeni.
Nehéz dolog az ilyesmi.
De Zsors Boberzsé nem panaszkodhat, hogy nincs mellette minden áldozatra kész önzetlen barát. Meg is érdemelte a fáradtságot, mert Zsors is mindig igen kedves barátja volt, akinek szolgálat készségére bármikor számíthatott.